Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buzsa Sándor, és egy nagyon szép kiállítású könyvet tartok a kezemben. Kordos Szabolcs, egy város titkai, ez a címe. Budapesti legendák és legendás budapestiek. Bár a könyv még tavaly év vége felé jelent meg, egy picit fölturubozva a karácsonyi piacot, de én azt gondolom, hogy minden olyan könyv, amely kordokumentum kíván lenni, vagy legalábbis kordokumentum tud lenni, az időtálló. Tehát teljesen mindegy, hogy karácsony előtt, húsvét előtt, vagy július 7-én olvassuk. Az a lényeg, hogyha valakit érdekelnek azok a sztorik és azok a gondolatok, azok a történelmi, hű történelmi, vagy éppen legendáriumból adódó történelmi összefüggések, az szívesen lapozza ezt a könyvet. Kordos Szabolcs a vendégem. Szervusz, Szabolcs!
Jó napot kívánok, szervusz!
Azt tudom, hogy nagy munka volt, mert egy interjúban elmondhatod, hogy legalább minimum 3 évet dolgoztál rajta, de inkább azzal szeretném kezdeni, hogy mi vit rá? Mi az izgalmi faktor, amikor te Budapest utcáit járod, és azt mondod, hogy meg kéne írni?
Mindig is Budapest szerelmese voltam, és mindig is nyílt szemekkel járkáltam a városban, de egy személyes élmény volt az, ami igazán a könyv megírására sarkallott. Visszaköltöztem a Palotta-négybe, egészen konkrétan a Bródy Sándor utcába, egy pár éves távolít után, és ettől annyira lelkes lettem, hogy megvalósítottam a régi tervemet, és elkezdtem felkutatni a mellettem lévő házaknak a sztoriát. Aztán kiderült, hogy ezek bődületesen jó történtek. Tehát ott álltam, hogy amivel én minden nap szemezek, ott a Magyar Rádió épületén belül, vagy az épületkomplexumon belül, az Budapest egyik ritka atombunkerének az egyike, ami a felszín felett magasodik, és ezt nem tudtam. Aztán tovább mentem, és kiderült, hogy a saját ház, amiben lakok, Freistatler Jenőnek egy botrányos mágnásnak a tulajdonában volt, aki a szeretője számára építette. Ezt a szeretőt később aztán lányává fogadta, hosszú történet, de egy nőbolond és lóbolond mágnás volt az illető.
Akinek volt pénz, hogy mindezt megvalósítsa.
Egy darabig volt, irgalmatlan mennyiségben.
Majd a ló és a nő elvitte.
Így van. Hát ő sokat örökölt, és nem annyira gyarapította Freistatler Jenő apja vagyonát. Volt egy palotája a Múzeum utcában, és hát egyrészt egy hatalmas istállót épített, attól a versenylovait tartotta, másrészt a szeretőinek a lábáról készült szobrokat. És aki jó szerető volt, annak aranyozott szobrot emeltetett, aki kevésbé, annak bronz szobor jutott. Úgyhogy meglehetősen egy ilyen furcsa, excentrikus figura volt, rettentő magányos is mellette, és akkor az élete egyetlen szerelmét egy színésznőben találta meg, és hát neki építette azt a palotát, amiben én lakom. Hát most már nem neveznénk annyira palotának, inkább egy bérháznak, de ebből a sztoriból is úgy fellelkesültem, és elkezdtem körbenézni, hogy mik vannak még a városban, és hát ömlöttek rám az újabb és újabb históriák, és azt gondoltam, mivel hogy szoktam könyveket írni, hogy ezt muszáj megmutatnom a világnak.
Igen, ugye én is hoztam neked itt egy ilyen, bár csak megmutatom ajándékot, nem adom oda Öribe, Buzsa Péter, Sajdik Ferenc, Kószálunk a régi Pesten című könyvét, ez egy 86-os. És ugye ez az első között volt, ez a könyv, amelyik ugye elkezdte fölfejteni azt, hogy mi van a tégla mögött, mi van ezek mögött, a paloták mögött. Óhatatlanul adódik a kérdés, van még új a nap alatt?
Egyrészt alapmű, tehát ezt én 68-ról olvastam, igaz, hogy nem kézben tartva, tehát azért forgattam most ilyen nagy örömmel és lelkesedéssel, mert hogy fizikai valójában nem tartottam a kezemben.
Odaadom egy picit tartani.
Online formátumban, köszönöm szépen. Hát ez egy abszolút alapmű, és maga a kiindulási pont is nagyon hasonlatos ahhoz, mint amit én képviselek, hogy szórakoztatva, nem feltétlenül az építészeti izgalmakat feltárva mutatni be a város, mert hát nem mindannyian vagyunk építészek, nem mindannyian tudjuk azt, hogy milyen módon kellene, hogy kinézzenek ezek az épületek, de az emberi sztorik iránt vonzódunk, és azok adják meg a téglák mögötti igazi értéket. Na és ez, amit ugye Buzsa Péter elkezdett annak idején, én pedig hát nagy rajongója vagyok, többször idéztem a könyvből, de itt az elragadtatásomból az eredeti kérdés már is felettem, hogy mi volt.
Hát az, hogy ugye a történetek, azok mindig nagyon fontosak, és mindig nagyon, nagyon közel tudják hozni az embert, és nem a köveket, de erre voltak éppen már válaszoltál. Itt inkább az jutott eszembe, amikor ezt mesélted, és mondtad, hogy visszaköltöztél a Palota negyedbe, ezeknek a városépítészeti területeknek, kerületeknek megvan az a átka, hogy nagyon sok magas, egyforma épület dől az emberre, amikor megy az utcán.
Így van.
Tehát voltak éppen, föl se tudjuk fogni azt, hogy abban 8-12 méter széles részben, amit utcának hívunk két járdával, meg parkoló autókkal,
pontosan.
És jönnek ezek a 4-5 emeletes, ma már bérházak, vagy annak idején paloták, hogy egy picit úgy eljellegtelenedett ez az egész mára.
Igen, mert hogy nem nagyon vesszük észre, nem is vehetjük pont azért, amit te is mondasz, hogy egyrészt nem nézünk fölfelé, másrészt olyan mennyiségben kapjuk az épületeket, hogy egy picit elveszünk az erdőben. Viszont ha az ember tudatosan nekiáll keresni az apró jeleket, akkor azt veszi észre, hogy bőségesen talál kapaszkodókat. És előbb-utóbb ez ilyen szenvedély is folyulhat. Most mondok egy konkrét példát, hogy ott van mellettem a Pródi Sándor utcában, a te volt munkahelyed a rádióval Srévizabél szemben, a Törlei palota. És hogyha az ember arra egy 10 másodpercnél hosszabb pillantást vet, akkor láthatja, hogy Raj Rezső, a tervező saját kezűleg belevéste a nevét, az olvasható. Ez felfedezhető. Ezen kívül apró jelek utalnak arra, hogy ki volt az építtető. Ebben az esetben ugye Törlei Józsefnél Dionysos, meg szőlőtőkék vannak, tehát egy abszolút utalnak arra, és ez még most is megvan 100 évvel később is. Hogyha egy arrébb megyünk, akkor ott meglátunk, az a Schwind palotta, egy napórát a falon. Most az azért van, mert hogy aki ezt építette, tehát egyrészt elég furcsa, hogy egy ilyen középkori épület másat húzott föl 1900-ban Schwind úr, de hogy ő úgy szerette az okkult tanulmányokat, mindent még kicsikét meg, és akkor ő fölrakott egy napórát, ami hát meglehetősen bizarr és furcsa. És akkor így mehetünk tovább, és majd, hogy nem minden épületen van valami izgalmas, de ezek tényleg csak akkor tárulnak fel előttünk, hogyha ha alaposabban megnézzük az épület, és nagyjából sejtjük azt, hogy mit kereshetünk.
Hát ugye az egy nagy mázli, hogy ezek az épületek valamilyen módon azért épségben megmaradtak, bár ugye Budapest bombázása során ugye Pest is nagy károkat szenvedett, de Buda sajnos sokkal többet kapott. Ez egy másik történet. Akkor, amikor ezeket az épületeket itt a Palota negyedben rehabilitálják, mindig is akartuk megőrizni a történelmet. Mennyire sikerül ezek, vagy mennyire érzed tudatosnak az, hogy akkor, amikor renoválnak egy épületet, akkor valóban, ha ott volt valami, akkor megpróbálják visszahelyezni, ha ott volt valami, de már le van takarva téglával, akkor ezt megpróbálják leverni. Mekkora erre, nem is az igény, mert az igény az meg lenne, hanem a törekvés.
Én azon is találkozom, hogy bármi is megmaradt. Tehát, hogy végignézve ezeket a történelmi viharokat, amit az épületek elszenvedtek, nekem egy számomra csodálatos, hogy mondjuk az egykori bordélyház épületében még megvannak azok a fogózkodók, ahol az örömlányok illették magukat, vagy a 6. kerületi palotában még a tulajdonosnak a monogramja benne van a vaskorlátokba vésve. Ez megad egyfajta bájt az épületeknek, és hát azért csak volt egy második világháború, volt egy 56, volt egy szocializmus, volt egy ingatlan boom, amikor aztán mindent pénzzel akartak tenni, ami csak...
Minden meg is akartak változtatni
igen,
egyébként.
Igen, igen. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy mi mindenen ment keresztül, ahhoz képest azt mondhatjuk, hogy még örülhetünk, hogy vannak felfedezhető kis szegletek, kis motívumok ezekben az épületekben.
Könnyebb az ilyen jellegű kutatóknak az élete, munkája, mint amilyen te vagy 2019-2020-ban. Most gondolok arra, hogy ugye azok a forrásanyagok, azok a levelek, leíratok, fényképek, azok könnyebben hozzáférhetők?
Egyrészt igen, biztosan, tehát időben sokkal egyszerűbb, mert hogy online formában rengeteg minden elérhető, gyakorlatilag az összes korabeli újság egytől egyik fenn van a neten. Nem kell már órák keresztül, napokon, heteken, hónapokon keresztül gubbasztani a könyvtárakban. Én azért arra figyelek, hogy ahol csak lehet, próbáljak találni kapcsolódási pontokat. Mert hogy a város az továbbra is él, létezik, a múlt az velünk együtt él, és sok esetben azok az emberek is, vagy azoknak a leszármazottai, akikről én írok. Tehát amikor a Titanic, pontosabban a Kárpátia orvosának a történetét tártam föl, akkor megkerestem az ő unokáját, aki hát mai napig ugye köztünk van, és rettentő aktívan ápolja a nagyapja emlékét, és abban a házban, abban a lakásban nőtt fel, mint amiben az orvos is, dr. Lengyel Árpádról van szó. Vagy amikor a Harish köz és a Harish bazár történetét kutattam, akkor megtaláltam a mostani Harish családot, akinek van köze az akkori Harish családhoz. Tehát, és egyébként szintén ingatlan fejlesztéssel foglalkoznak. Tehát mindenhol kerestem az örököseket, mindenhol kutattam azt a pontot, ahol még tetten érhető, akik még emlékeznek rá, vagy legalábbis valamilyen kézzelfogható emlékük van erről az egészről.
Ha már ugye itt mondhatjuk talán azt is, hogy dinasztiákat jelenítettél meg, találkoztál? Mert én a fontosnak tartom, hogy az unokák, a dédunokák, az ükunokák, hogyha valamilyen emlékképpel rendelkeznek a családi múltból, azok úgy gondozzák, úgy összegyűjtsék. Tehát volt ilyen találkozásod hasonló te korodbeli fiatalemberrel, hölgyel, aki egyébként olyan szeretettel és olyan aktivitással gyűjtötte a családi erekéket és gondozta, mint hogy aztán te ezeket tudtad összegyűjteni és publikálni?
Persze. Gyakorlatilag az összes, akivel beszéltem, ilyen volt. Tehát Weiss Manfred, ugye aki a magyar gazdaság nagyjából 10%-át adta egymagában egy bizonyos időszakban a történelem során, aztán a történelem viharai őt is elsodorták. Az ő távoli rokonával tudtam beszélni, már Amerikában él, magyarul nem beszél, ettől függetlenül a Weiss család életéről írt egy könyvet, és a saját magát is megpróbálta ebben az egészben elhelyezni. És ő azt sajnálja leginkább, hogy nem tud magyarul, és hogy nem nőhetett fel ezekben az épületekben. Nem, mintha az anyagiasság hajtaná, tehát mondta, hogy nem kíván semmit se ebből visszakövetelni, csak hogy ez az egész millió, ez egy kicsikét úgy távolabb került tőle. De akkor találkoztam, hogy a Harish bazár alapítója, Harish Gergely távoli rokonával, Harish Gergelyel, akkor ő is hirtelen előkapta a családi papírokat, és én kerestem Harish Gergely halálozási dátumát, mondta, hogy itt van. És elértette azt a papírt, ami az ő holotti jelentése volt, és megjelent az akkori újságokban, ez bekeretezve állt a falon. Hát a Lengyel Árpád Titanic orvos unokájáról pedig csak szuperlatívuszotban tudok beszélni, mert ő aztán tényleg minden egyes újságcikket, azt a távcsövet, amivel nézte a tengert annak idején, azokat a kitüntetéseket, amiket a Titanic túlélők írtak a nagyapjának, leveleket, hogy megköszönjék.
Köszönő leveleket.
Igen. Hálálkodva, azok is mind megvannak. És azért sokkal, tehát nem telt el olyan sok idő. Tehát ezek kézzelfogható dolgok.
Azt tudom, hogy sokkal több történet volt a Tarsolyodban, de végül is csak 40 került ebbe, jól mondom?
45.
45 került ebbe a könyvbe. Bizonyára megvolt az oka annak, hogy abból a nagy számból miért ez a kevés volt, tehát a könyv terjedelme is persze okot adhatott ehhez, de mik voltak a kiválasztás szempontjai? Voltak-e tematikák, vagy van-e tematika, amire azért úgy megpróbáltad fölfűzni ezeket a történeteket?
Leginkább az, hogy változatos legyen. Tehát a legöregebb fa ugyanúgy szerepel a könyvben, több mulató is van, de hát a mulatókat, azokat gyakorlatilag egy külön könyvet megjelenének, sőt szerintem már azért jelent is meg ilyen. Elképesztő élet volt, úgyhogy én végül is az Arizona mulatót tettem be, ami ugye a második világháborúig üzemelt, valamint a kék macskát, ami jóval korábban is még mixált, és Jókai is megírta, hogy milyen vulgáris, borzasztó bordély és egyéb ház volt az. Valamint beraktam még egy mulatót, ami a Kádár korszaknak volt, és ott lehallgatták a külföldi vendégeket. Tehát ez a három kvázi mulató szerepe, de nem akartam nyilván ennél többet. Volt az is szempontként a fejemben, hogy lehetőség szerint a város különböző egységeit is belőjem. Tehát elég sok van a várban, elég sok van a palotnájátban, elég sok van a belvárosban, de azért kiebb is néztem, például Óbudára, ahol a Pogány torony történetét zenésítettem meg, vagy hát egészen Budafokig, ahol a törlei palotákat, várakat néztem meg, ott egészen vicces módon két palotta is van, Törlei Józsefé és a feleségé, ezek egymással szemközt néztek. Nem tudom, miért volt szükségük kettőknek két palotára, de gondolom integettek egymást.
Hát, hogyha ketten voltak, akkor legyen már két palota, vagy ha akartak, akkor integessenek.
Nyilván jót tesz egy házasságnak időnként a távolság, ők ezt gond nélkül meg tudták oldani, hogyha valamelyikük egy kicsikét úgy feldúltabb volt, akkor csak átmondott a saját palotájába. Ez most nyilván csak vicc, de elméletileg megtehették.
Ugye a Budapestről beszélünk, akkor eleve tudjuk, hogy van Buda és van Pest. Ezeket viszont összekötik hidak. A hidak is szerepelnek valamilyen szinten.
Hogyne, sőt még az is, ami a hidak között van, vagyis már nincs, mert van egy kis sziget, volt egy kis sziget évezreteken keresztül, és ez a sziget ez szerepel a török térképeken, a magyar térképeken, a római térképeken bőségesen, de azt ez a sziget, a fürdősziget, az eltűnt, és ma már nincsen köztünk. Ez egy picike bulváros túlzásra.
Hol voltál, jól be, légy szíves?
Az Árpád hídon, hogyha megyünk át, akkor ott a Dagály stranddal szemközt nagyjából, még a hajógyári sziget előtt. Azért kotorták el, mert hogy a hajózás miatt és a vízrendészeti szempontokból ez fontos volt, egy zátonyt képezett volna, ami hát nem volt kívánatos. Ugyanakkor, hogyha ma létezne, akkor egészen biztos, hogy valami fajta védettséget élvezne, mert 30-40 különböző forrás tört föl, melegvízű forrás itt, és amikor Szabó úr, a legnagyobb geológus ott még annak idején partra szállt, akkor leírta, egy tündéri kis szigetről van szó. Nem hiába használták ezt a rómaiak egyfajta wellness központként, mert hogy ő, Szabó József, romokat is talált itt, amelyek római romokként lettek később azonosítva. Na most ezt is ledarálta a kotrógép 1800-as évek végén, és ugye a hullámsírba küldte ezt a kis szigetet, de emellett pedig a, hát nem is a híd, de az alagút az szerepel a könyvben, viszont aki a híd őre, az egyben az alagút őre is, és egy olyan úrról beszélek a könyvben, aki az alagútban nőtt fel, és ezt mindenfajta túlzás nélkül lehet állítani, ott lakott ugyanis. Igaz, hogy volt egy legény lakása is, az meg a Szabadsághídnak a kis portás kuckója.
Mégiscsak más azt mondja, hogy a alagútban lakom, vagy a hídon lakom.
Igen.
Zárszó, ugyanánt melyik volt az a történet, amelyik a legnagyobb heuréka élményt adta neked, amikor úgy érezted, hogy most egy olyan valamit találtál, ami még jobban kibontja ezt az egész történetet? Mi volt, ami a legnagyobb boldogság? Melyik történet volt, ami a legnagyobb boldogságot okozta?
A legnagyobb boldogságot, nem tudom, mindegyikben volt valami, ami engem megérintett. Lehet, hogy a boldogság egy nagyon rossz kifejezés lesz, és mindjárt érteni fogod, hogyha belemerülök, hogy miért. Ez a Rákóczi úti kivégző hely, ami előtt én gyakorlatilag naponta eljártam, mint egy 20 éven keresztül, és mindig csak azt tudtam, hogy van egy nagy égtelen lyuk itt a Rákóczi úton. Érdekes, hogy ezt nem építették be, hát mindenhol régi 100 éves bérházak, illetve új irodaházak sorakoznak, és ez valamiért csak egy ilyen félig megépült beton valami van. Na és arról kiderült, hogy az ott egy kivégző hely, ahol nagyon-nagyon sok ember küldtek a halálba. Ez engem őszintén megdöbbentett, és elcsodálkoztatott.
És a történet folytatása pedig benne van ebbe a könyvbe.
Benne bizony.
Kordos Szabolcs volt a vendégem, egy város titkai, Budapesti legendák és legendás budapestiek címmel. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Izgalmas, érdekes és szórakoztató olvasmány. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Köszöntöm Önöket, Magyarország első számú turisztikai vásárát, a 45. utazási kiállítást február 23-a és 26-a között rendezik meg a Hung Expo Budapest Kongresszus és Kiállítási Központban. Voltak éppen mondhat nem azt is, hogy menj úgy minden, ahogy eddig szokott menni, de elképzelhető, hogy nem úgy megy minden, ahogy eddig szokott lenni. Gondolok arra, hogy sokkal nagyobb, sokkal színesebb, sokkal változatosabb program, kavalkád várja azokat, akik egyébként valóban úgy döntenek, hogy ebben az évben a szabadidejüknek egy részét akár külföldön, akár itthon szeretnék eltölteni. Tihanyi Klára, kiállítás igazgatója a telefonvonal túlvégén. Szervusz, Klára!
Szervusz, Sanyi, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Ugye, mint minden utazás kiállításnak, ennek is vannak belföldi kiemelt vendégei, vannak külföldi kiemelt vendégei. Ez is arról szól, hogy utazási irodák sorjáznak egymás mellett, akik kiállítják a katalógusaikat és csábítják a népeket arra, hogy ide menjenek, meg oda menjenek. Rengeteg néző, bámészkodó, vásárló, leendő utazó megy el arra várva, hogy a legjobb ajánlatot meg tudja szerezni magának. Ebből a szempontból mondtam, hogy voltak éppen egy utazási kiállítás olyan, amilyen szokott lenni, vagy?
Azért ezt egy picit árnyalnám, azért most már nem arról szól ez a kiállítás, hogy itt kilószám gyűjtögetik az emberek a katalógusokat. Egyrésztről azért, mert például az idei kiállításunknak a kiemelt témája az a fenntartható turizmus, tehát erre mi is már sokkal jobban figyelünk arra, hogy valóban ilyen kis papírtakarékosság is itt beleférjen a képbe. Másrésztről pedig azért, mert nagyon sok minden ugye online elérhető már. Ez a kiállítás tulajdonképpen arról szól, hogy inspirálódjanak az emberek, ötleteket gyűjtsenek, hogy mondjam, találkozzanak szemtől szembe a kiállítókkal, hiszen azért ez a bizalomnak az üzletága, ez a turizmus, ugye először fizetünk, utána kapjuk meg a szolgáltatást. Szóval én azt gondolom, hogy amíg az ember, addig ez a kiállítás ez élni fog, hiszen nagyon-nagyon fontos az, hogy a leendő utazó, illetve az utazást kínálók azok találkozzanak, legyen az ország, régió, város, vagy akár utazási iroda.
És hát, ha már a bizalom szót említetted, akkor az meg hatványozottabban igaz, hiszen egy olyan időszakon vagyunk túl, ahol a bizalom, az utazásba vetett hit, az egészség és a biztonság az nagyon hatványozottan jelenik meg, mert azért a pandémia eléggé rálépett az utazás nyakára.
Természetesen ez így van, de én azt gondolom, hogy most már ezen túl vagyunk, legalábbis nagy merem remélni. Lehet is olvasni, hogy az utazóknak a kedve az csak visszajött a pandémia okozta gondok után. És hát el tudom mondani, hogy 34 ország 100 kiállítója lesz itt, ugye ebben benne vannak a karavánok, és idén 45 karavánt lehet, majd lakóautót is lehet megszemlélni. Ezen kívül ugye lesz meg itt Afrika Expo, ami egyébként eléggé egyedi, tehát aki ez iránt, a kontinens iránt érdeklődik, az csak itt tudja megtalálni, Közép-Európában ezt a programot. És ami még a nagy újdonságunk most az idén, az itt a fenntartható turizmushoz kapcsolódik, hogy lesz egy kipróbálható e-bike tesztpálya, és ezt azért találtuk, hiszen egyrészt az elektromos kerékpárok ugye egyrésztről az aktív turizmus egyik eszköze, másrésztről pedig a fenntartható közlekedéshez is szerintünk ez egy nagyon nagyszerű eszköz. Ennek a népszerűsítésére találtuk ezt ki, hogy egyrészt lesz a kiállításon 20-25 kerékpáros kiállító, illetve egy nagy tesztpálya híddal, ahol ki is lehet próbálni, hogy milyen az e-bike életérzés.
Illetőleg hát nem csak e-bike, hanem normál bike-ok is lesznek, mert a magyarországi kiemelt vendégetek a Balatonbike 365, úgyhogy azt gondolom, hogy kerékpár akármilyen meghajtással ide vagy oda, nagyon fontos szerepet tölt be az utazás kiállítás keretén belül. Miért választottátok a Balatonbike 365-öt?
Hát ugye egyrészt nem régen készült el ez a Budapestet Balatonnal összekötő kerékpárút, másrészt ugyancsak a fenntartható turizmus kiemelt téma miatt, harmadrészt azért, mert az utazáshoz, ez az aktivitás, az aktív élmények keresése, ez igencsak hozzátartozik, ezt nagyon-nagyon szeretik a turisták. Találtunk is ebben partnert, tehát így van, a Balatonbike 365 projekt lesz az utazás kiállítás belföldi díszvendége, mindenféle különleges programokkal, kínálattal fognak majd itt egy ilyen 100-110 négyzetméteres standon megjelenni. Ezen kívül egy kulturális díszvendégünk is, ez pedig a Liget Budapest projekt lesz, amelyik ugye szintén egy nagy gyönyörűen megszépült városligetet mutat be, azokat a létesítményeket, amik már elkészültek, meg azokat is, amik még készülés alatt vannak, úgyhogy őket is meg lehet majd közelebbről is nem kiállításon. És akkor ugye említetted, hogy szokott lenni külföldi.
Így van. Miért pont Madagaszkárra esett a választás?
Hát egyrészt ugye mostanában a díszvendégek olyan régióból, olyan világrészről jönnek, amik azért kicsit nehezebben elérhetők, nem annyira ismerik a magyar turisták, és nekik volt egy ilyen törekvésük, hogy Közép-Európában jobban promotálják magát ennek a gyönyörű szigetnek a turisztikai látványosságait, és gyakorlatilag ők kerestek meg minket, mi pedig elfogadtuk a felajánlásukat, úgyhogy így most Madagaszkár lesz az utazás kiállítás.
Pedig hát a két ország között van egy nagyon emblematikus köldökzsinór, a Benyovszky Móricz, aki ugye Madagaszkáron élt sokáig, és talán ez is adhatta ezt az indítatást Madagaszkár részéről?
Erről is szó lesz, igen. És tehát magán a strandjukon, illetve különböző gasztronómiai élményeket is fognak majd nyújtani az ide látogatóknak.
Ugye azt már megszokhattuk, hogy évek óta az utazás kiállítás Berkein belül, azt ugye elmondhat, hogy nagyon sok apró kis projekt várja az oda látogatókat, de azért egy mellett ne menjünk el csak egy mondat vagy két mondat erejéig, ez pedig a Járatlan Utak Fesztivál. Hiszen ma már, és pontosan talán a fenntartható turizmus bűvkörébe ez beletartozik, nagyon-nagyon sok és egyre több olyan világjáró, turista, kalandvágyó, fiatal, idős van, akik egyébként már úgy mellőzik azokat a technológiai újdonságokat, amik egyébként adottak ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, hanem úgy visszamennének a természetbe, hátizsákot tesznek a hátukra, és elindulnak, és mennek, és sétálnak, és úgy próbálják felfedezni a világot és az országot. Fontosnak tartjátok, hogy egy ilyen szegmense is megjelenjen most már évek óta az utazás kiállításnak?
Igen, abszolút fontosnak tartjuk. Egyrészt azért, mert ahogy említetted, ez a fajta turizmus is egyre inkább elterjed, és az, hogy itt gyakorlatilag olyan előadókkal lehet találkozni, akik a világ összes szegletét bejártak egy hátizsákkal szinte. Én azt mondom, hogy ez egy annyira érdekes program, szóval ez abszolút nem a mainstream turizmus, hanem egy szegmens, viszont nagyon-nagyon sok követőjük van. Én azt látom akár a social media felületeken is, akár amikor itt vannak és az előadásokat tartják, hogy ezt igen nagyon sokan szeretik, és ezért szeretnénk azt, hogy utazás kiállításnak ez is egy része lenne.
Hát pontosan így van, mert ugye az én műsoromnak is nagyon sok olyan vendége van, amelyik ebből a köpönyekből bújik elő, és tényleg azért fantasztikus túrákat, fantasztikus utazásokat lehet hallani, akár gyalogosan, két keréken vagy stoppal az egész világban, néha veszélyes körülmények között, de hát az utazók perverziója az nem ismer határokat, és akik menni szeretnének, azok pedig menni szeretnének. Egyébként ugye most még egy picit visszalőve a pandémia időszakra, látjátok, vagy érzitek annak a jóságát, hogy ugye egy picit úgy el vagyunk, tehát meg vagyunk indulva, hogy mehessünk, hogy tudjunk menni, akár belföldre, akár külföldre. Érződik ez a vágy az érdeklődők esetében?
Ezt majd inkább utólag kérdeznek, Sanyi, de azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy azt látjuk akár a külföldi ilyen utazás turizmusos kiállításokon is, hogy igencsak népszerűek mostanában megint, tehát így a pandémiát követően, hiszen azért voltak olyan helyek, ahol 2-3 év nem lehetett se kifele menni, utazni, se pedig rendezvényeket szervezni. Szóval ez nyilvánvalóan rányomja a bélyegét, és én azt gondolom, egyébként az embereknek a 90%-át megkérdezett, hogy mire költeni, ha lenne sokkal több pénze, akkor nagyon-nagyon sokan azt mondanák, hogy vagy mondom, szóval az emberek 90%-a azt mondaná, hogy utazásra. Én azt gondolom, hogy igen, van egy ilyen tendencia.
Említetted ugye az Afrika Expo-t, a Budapest Boat Show-t, két nekem itt akkor említ, tessék.
Jó, hogy ugye az utazás kiállítással egy időben, most már hagyományosan a hajó kiállítást is megszervezzük. Igazából ez a két kiállítás itt a Budapesti Vásárközpont két legnagyobb pavilonjában lesz látható, tehát az A pavilonban lesz maga az utazás, a karavánszalon és ez a Bike Test and Show, e-Bike Test and Show elnevezésű rendezvény, és akkor a G pavilonban lesz a Budapest Boat Show, vagyis a hajó kiállítás, ott pedig több mint 100 hajó várja majd a hajózás és a vízi sportok szerelmeseit. Ezen a kiállításon pedig abszolút érezhető az, hogy gyakorlatilag ez egy olyan szegmense a gazdaságnak, ahol a válság az nem igazán érezhető. Tehát igen, nagyon nagy a kereslet a hajók iránt és a kínálat is. hogy mindenkit szeretettel várunk, mint az utazásra, mint pedig a hajókiállításra.
És akkor a kultúra oltárán is áldozzunk, egy bizonyos szempontból a kultúra oldalán, mert hogy a Sziget-sziget is megjelenik a Sziget-szigeten.
Igaz, lesz egy fesztivál szigetünk most először tulajdonképpen. Ők a kiállítás 4 napja alatt minden nap 100 heti bérletet árulnak az összes rendezvényükre, tehát a fesztivál, tehát a Sziget Fesztiválra, Balatonszandra, a Gurméra és a Műtetek Völgye Fesztiválra. Ez az egyik akciójuk, a másik pedig, hogy felajánlanak nyereményeket. Azt már nem is tudom, hogy mondtam-e, hogy tehát a heti bérletet diákbérletáron lehet majd
igen.
És akkor felajánlottak nyereményeket, és az pedig az utazás kiállítás látogatói között a kiállítást követő sorsolásra. Úgyhogy egyébként nem csak ez az egy nyeremény van, hanem rengeteg nyeremény van, lesz egy hetet egyiptomi ellátással, két fő részére lesz egy tenerifejtalás, ugyancsak ugyanígy lesznek wellness hétvégék, meg akkor ez a szigetjegyek, szóval szerintem mindenképpen érdemes lesz kilátogatni.
A végére hagytam, de egy nagyon fontos dolog, hogy egy szakmai konferenciára is sor kerül február 24-én, ugye ez pontosan a fenntarthatóság és a turizmus témakörében jelentkezik ez a konferencia. Milyen előadásokra lehet számítani? Mindenki számára egyébként nyilvános, tehát el lehet menni erre a konferenciára, be lehet ülni, meg lehet nézni. Kik lesznek, vagy milyen fő témaköröket érintenek?
Igen, igazából kettő szakmai előadásunk lesz, az egyik az első napon, amelyik egyébként hagyományosan szakmai nap az utazáson, tehát ez 23-án, ez Turizmus Kft. Szervezésében, ez kifejezetten fenntarthatóságról fog szólni, az előadók egyébként részletesen megtalálhatók, meg minden egy program a honlapunkon. A második, az pedig az egészségturizmus témakörében járja körül ugyancsak ezt a fenntarthatóságot, hogy hogyan érdemes fenntartható módon üzemeltetni egy szállodát, egy wellnessközpontot, egy fürdőt, egy éttermet. Ez pedig dr. Szegedi Andrea egészségturisztikai szakértő közreműködésével, illetve szervezésében fogják az érdeklődő szakmai látogatók hallgatni.
Köszönöm szépen az információkat, Tihanyi Klára, az utazáskiállítás igazgatója mesélte el azokat az alapinformációkat, amelyeket egyébként gondolom az utazáskiállítás honlapján mindenfajta információ napra készen elérhető.
Ja, abszolút így van, sőt, applikációnk is van, és ha valaki ezeken a fórumokon keresztül, platformokon keresztül veszi a belépőjegyet, akkor kedvezményes.
Így van, az meg még olcsóbb is. Tehát 45. utazás kiállítás február 23-a és 26-a között. Klára, köszönöm szépen, sok látogatót és sok érdekes programot kívánok.
Köszönöm szépen, Sanyi, és mindenkit szeretettel a hétvégére, más csütörtöktől kezdődően.
Köszönöm szépen az önök figyelmét is, az elmúlt 2 óra szerkesztő műsorvezetőjét, Búza Sándort hallották. A viszonthallásra!